érthetetlen és kiszenetlenül az a mechanikus érdemük, a pillanatok tudományok egyetlen kávátervizet a hozzájá próbált, vagy hosszú idő óta először egy kávátervizet foglalkozó rendezvényt összehozni. Valahogy ez nem olyan túlzottan divatos szakma, mint az informatika, vagy a robotika, de én azt hiszem, hogy most következő két előadás, az egyik a Wikinek, vagy Wikinek, a másik pedig a háttérnek a szervezésében vagy előadásában fog számunkra szolgálni egy már olyan újdonsága is, ami nem két köznapi, már ismétlem Kádár televízió, ma már úgy mondják mindenkiért. Persze ez nem igaz, de majd a végén kiderül. Akkor megkérem a keres előadókat, hogy kezdjem meg az előadását. A hozzászólásokat kérem, hogy a végére hallasszon. Akkor kezdjük meg fel.
Szerint Sándor vagyok, a Minibörnyek Kárt Kréta, és a Vizinek vagyunk a terjesztője. Ez utalán, hogy most kerülsz, úgy látom, hát ez egy dolog elé, hogy be is mutattakom. Amit több fogok mutatni, ez egy olyan eszköz, a Kaméleon elnevezett dal, amely egy igen rugalmasan állítható és konfigurálható berendezés, ami kábel tévés világban, ugye a vételeken és a kíván eredményeket, az outputokat képes előállítani. Hogy itt egy olyan eszközöt fogunk pár szóban új dolgokat. Más színben mutatja majd be azt, hogy miből is tudok én felülő lépésre egy komplet felállomást akár. Az átalakítás a vétele, és hogy bármilyen feladat alkalmas, ez azért itt most egy kicsit túlzásnak gondolom, mert valamennyi olyan feladat majd, ami előkerül. Az a helyzet, hogy ez a kaméleon az egyfajta eszközből áll, ugye itt a képen látható ez az előről a hátulról. Attól függ, hogy mire fogjuk használni, vagy mire akarjuk használni, tehát, hogy milyen opciókat, szoftver opciókat telepítünk rá. Ha én azt mondom, hogy van az eszköz, és én egy sima analóg modulátor szeretnénk belőle kivenni, tehát egy analóg modulát jelent szeretnénk belőle kapni, akkor nyilván az az eszköznek egy teljesen más megvilágításában foglal helyet a kábeltévés polcon, vagy a fejállomásunkon. Tehát azt mondom, hogy megvásárolom a kaméleont, de én azt mondom, hogy szatra és VLD kimenetre szeretném csak használni. Mert és akkor nyilván más egyébek is tud ez az eszköz, hogyha másfajta szoftver opciókat telepítünk rá, és másfajta operációkban hajtjuk meg az elején. Mindig portja. Itt ugye az elérési címeket lehet belőle kivenni. Majd az átutól egy tápegysége van neki, egy tápegységben mennek le, illetve mástól független SAT, vagy DVB-T. Egy időben tudom venni az egyes inputon a SAT-ot, és egy időben ugyanakkor tudok venni DVB-t. Akkor további két bemenete van egy ASI, vagy SGI. És a szoftver opció, illetve a operációs mód megválasztása után ez a legalsó kimenet, ez egy eredeti kimenet, tudom kiválasztani most egy BSD, tehát sonkaoldalosságos kimeneteket akarok használni, differenciát akarok rá előállítani, abban csak egyet, kettőt vagy hármat, ilyet lehetővé teszi a vagy COFD-be, tehát DVB-T-be szeretném a kettő modul fogadó nyílása van, tehát akár 2-16 tervizes kemet. És ugye egy fontos dolog, elhangzott, hogy SAT-ból és DVB-T-ről, akár vagy akár DVB-T-ről bemenetet meg lehet táplálni. Azt mondom, hogy akár én összetok belőle állítani kettőből, két bemenetből egy múxot, és azt mondom, hogy én ezt szeretném beletölteni, akár négy kubánci menet, akkor ezt meg tudom beletenni. Nyilván abban az opcióban, vagy abban a módban, ahogy ugye. Azt is mondhatom neki, hogy itt én fogadok valamennyi jelet, és ezt a valamennyi jelet ugye a már meglévő status bemeneteimmel, vagy DVD-C bemeneteimmel, és megint csak megtöltöm bele a DVD-C. Egy időben, ha azt mondom, hogy ezt a kimenetet analógra szeretném használni, és két csonka oldalságos kimenetben arra, hogy ugyanezeket a jeleket, ezt az egy-egy csatornát, ezt képén is kiveszem. Felépítéstől említéket nem tudok elmondani, hogy kiszenjük is tovább. Jó, vagy Firefox webböngészőben el lehet érni a mellékszem területét, tehát nem kell hozzá semmilyen különböző vagy más aparát. Hasonló sorban itt a konfiguráció, amelyeket az ember beállíthatott részletesen, elég hosszadalmasan, azok áttölthetőek, elmenthetőek, és áttölthetőek egy másik kamionba is, hogy egy kis változtatás az a konfiguráció, és akkor már folytatom a további jelét kimeneteimet. Ott már ugye nem kell előkezdenem például azt, hogy a frekvenciákat, a status frekvenciákat beteszem, és akkor majd azokból az előző beállításokat, akkor ott is megtalálom az inputokon a bemeneteket, nem kell előkezdeni. Ha egy öntött módon se kell, hogy meghívásodik, vagy jobbi magam bele, akkor egyből kell az ember felteszi ezt a beállítást, és már mehet is minden onnan. Tehát itt a teljes keretről beszemlítést a dia. Itt arról van szó, hogy egy ilyen keretben 10 kaméleon kell beszerelni. És ugye egy QM, egy eszköznek a 4 QM kimenete van. Ugye 10 személyet megvan, tehát itt jön ez a most akkor itt láthatóak a keretek, az a hátsó keret, ez a GM-nek, és ez a nagy adag ilyen összenes. Ez a 40-es az eszköz egymás mellett, tehát ez gyakorlatilag, ha így nézzük, és így már egyértében lehet látni, hogy miről van szó. Ez az önként ugye kettő VSD kimenetet támogat, vagy tud megvalósítani, SD forrás mellett, ez fontos. Vagy akár 40 QM-et, ami ugye nem indokolt egy időben. Ez a másik keret, ez meg redundáns sávegységgel rendelkezhet, illetve 3 mm magas csak valamint. Van benne egy switch, egy teljesített switch, és nem csak a management portra értelmileg összekötött, hanem a streaming portra is. Amelynél ugye az a helyzet van, hogy nem kell külön switchet, mint ahogy a GM40-nél alkalmazni kellene egy külön. Tehát ebből is látszik, hogy ugye szétszedhető, egyesével összeállítható, a ventilátorai cserélhetőek. Kiadtam van, de elég jó elcsúszkányban már értem volt szó, hogy fogadja a jeleket és hogy adja ki azokat. Közben milyen hasznos folyamatokon meg kellene kivelelni. Itt egy kép a beállításokról. Ugye van neki egy státusz, de ahol az eszköznek a serial száma, meg az egyéb opciókat lehet rajta megtudni, hogy mit van rajta. Az inputon ugye a status, a DVB-t vagy IP-t tudom felvenni. Az outputban tudom választani ugye a kívánt operációs módhoz képest azt, hogy milyen modulációt szoktam végezni, tehát hogy milyen modulált jelén lesz a DVB. És ugye a service managementben itt a bal oldalon megjelenő satellit datát, itt most vagy ez a VDE köd, és rákatítok el a kis gombra, és már itt is van a részszámokás, tehát az output részszám. Ugye ez az input oldal, a bal oldal és a jobb oldal az output rész. És akkor itt tudok mindenféle paramétert editálni. Csatorna sorrendtől kezdve nagyon sok mindent csatornán néven keresztül editálni. Fontos úgy, balkeletégi nevezetű dolog, amikor több frekvencián, szatos frekvencián nincsen RTG, viszont egy frekvencián ott van az összes, ami a többi frekvenciához tartozik, és akkor szatúner második portjára is azt a frekvenciát, egy másik frekvenciát, amelyen nincsen rajta az a minden csomag, akkor azt meg tudom benne osztani, és akkor a DVB-C-jelben már én látom az RTG-t is, tehát ugye ez tudja kezelni az eszközt, és amit mondjuk. Tehát ha például én azt mondom, hogy szeretnék egy olyan rendszert magamnak, amely abból áll, hogy van a szatos jel, én a szatos jeleket kibontom. A szatos jelek kibontása után én ezeket ki akarom adni QAM-ben a kibontott jeleket, akkor a QAM kiadásánál én ráüthethetek a QAM streamre egy akár konasz szerverből érkező titkosítást. A QAM jelbe belekeverhetem az előző meg mindegy opciók hátán helyezkednek el, de nem egy külön eszközről van szó, hanem mindig ugyanarról a hardware-ről beszélünk, amit az elején mutattam. Hát ugye kevesebb helyünk, ahogy a régi eszközöknél volt. Igen, az energiafogyasztás az lényegesen fontos, tehát nagyon fontos, hogy sokkal kevesebbet fogyasztunk az előtjei. És hát talán nincs olyan távoló vezérelhető, ugye, tehát bármilyen IPC érdekel ezeknél a nagy kereteknél, egy IPC-nek, annál az egyszerű kereknél, az IM40-es kereknél, mindegyik eszközhöz kell egy IPC-n, tehát ez az IM-es. Van szó, nem csak kaméleonos eszközökről ebben a Magyar Telekom van kiemelve, de újdonságok, amelyen ugye látszik azt, hogy most minden terhelni tudok. Ebből most eddig beszélek, az a bal oldalon van, 400 megabitig tudom én maximum egy terhelni. Ez azt jelenti, hogy ha a műholdról, vagy a DVB-ről, vagy a IP-ről én leveszek csatornákat, azt maximum input oldalon 200 megabitig tehetem. Output oldalon megint csak 200 megabitig tehetem, tehát összesen 200-200, úgyhogy ez látható az energiában. De a streamek száma, arról sem szabad megfelelkezni, 20 darabot tud most jelenne kezelni az eszköz, az elektrikus státusz 8-ra. Az eszköz nem változik, tehát akinek már esetleg megvan és használja az új szoftverrel, az egyetekben köthető dolgokra is, dolgokról is.
Amit
már nem kérdés. Ugyan, csak szerintem, hogy felvesi nekem. Hát én azt javaslom, hogy a eladással kapcsolatos kérdéseket most tegyük föl, mert a másik eladás az egy kicsit más, de annak is időrése a kérdésekhez. Akkor parancsoljon.
Én szeretném megkérdezni a költségeket, az embernek az az érzése, hogy egy nagyon univerzális eszköz rengeteg csatlakozóval az árban, tehát helyben költséghatékony, teljesítményfeltételben költséghatékony, rendváltási költségben.
Értem a kérdést, igen. Hát ugye itt ezt kellene tudnunk először, körülbelül legalább, ugye, mint ahogy én is próbálok körülbelül egyre meghatározni. Ki kell választani azt, hogy melyik az a feladat, aminek az elvégzését akarjuk mi ezzel az eszköz. Az a helyzet, hogyha például azt mondom, hogy valahogy hajladosítok, és azt mondom, hogy egy eszközzel kettő darab analóg csatornát lehet kiadni. És én kettő darab analóg csatornát szeretnék ugye kiadni SD jelek vétele mellett természetesen, mert van egy ilyen helyzet a kamilónak, hogyha HD-t akarunk neki adni, akkor kezdem ugyan, de a kimenet az csak én. Tehát akkor meg, hát 1000 euró alatt vagyunk, de hol vagyunk az 500 és 1000 euró alatt. Tehát ugye vagy a piacon tudom a többi eszköz értékéhez.
Mint a céles közökkel.
Vagy azt tudom tenni, hogy én azt mondom, hogy az értéke az ugye, na most elég fontos dolgot szerintem most ki, és örülök is, hogy ez a kérdés. Tehát az érték, meg a, hogy mennyibe kerül, meg hogy hova helyezzem el, ugye itt ez minden az a dolog válaszolja majd is meg, amit itt most gyakorlatilag a kezembe tartok, szerintem van nekem a mélyen. Ha most én azt mondom, hogy szatra vettem, és én szeretnék vele DVD-t kiadni, akkor én ezt megtehetem ezzel az eszközzel. Viszont magát az eszköz, a vasat, tehát a keretnek, a távegységet, meg ezeket a kamion eszközöket, amelyek egyébként szoftver opció nélkül semmit egyáltalán. Tehát azt is külön állítom be egy szoftver opció vásárlása mellett, hogy egy tényleg fogadót fogok rajta hozni, tehát minden külön mondható. És hogyha jövőben én azt mondom, hogy én ítélőt fogok venni jelen, nem a szatrogot fogok venni, akkor én ezt megtehetem ezzel az eszközzel. Tehát azt mondom, hogy én egy streaming funkciót szeretnék rá kérni, és a streaming funkciómmal ugye a szatos bemeneteket én leválasztom, vagy ott hagyom, teljesen leválasztom általában, és akkor azt mondom, hogy így én táplálom meg ezeket az eszközöket. És akkor az eszközén ugye gyanulók, kiadják a jeleket, vagy ugye az alkalmazó opciót, tehát gyakorlatilag akárhogy is nézzük, ez egy nagyon jövőképes eszköz olyan szempontból, hogy az ember nem kell négyet hozzáállni ahhoz, hogy akár megtervezze azt a vesztekrényt, hogy fölépíts, és hogy fog kinézni ezekkel az eszközökkel, ha nekem ugye látnom kellett, mert az élet megkövetelte, hanem ott van a helyén a szerelés, és a felszereléssel nagyon sok új dolgot tudok. Egyébként más termékekkel, valószínűleg másfajta hardverekkel kellene megfegye. Itt most is csak át kell gyakorlatilag a bemeneteket ajánlom a kimenetekre képest.
Köszönöm. Nekem is volna egy kérdésem, ha referenciák között látszott a Magyar Telekomot, Magyar Telekomnak a melyik tájállomása a
vízi? Én szépen a Magyar Telekomnál, hogy melyik tájállomása a vízi, azt így nem tudom megmondani, mert nem ismerem ezt az információt, használják szerte az országban, és...
De csak az volt nekem vissza, azért kérdezem, hogy csak a Magyar Telekom volt nekem vissza a referenciát.
Igen, a legkiemelkedőbb vásárló a Magyar Telekom, Németországban ugye a német Deutsche Telekom. Más kábelszélés cégek is vásárlóknak használják. Van, ahol QM-kimeneteket hoznak vele létre, van, ahol alakításokról van szó, tehát azt mondom, hogy MPTS-ben kapok valamit, és nekem SPTS-be kell szállnom, akkor ezt meg tudom tenni vele. Tehát újra ki tudom adni a összeállított anyagot. Hogy melyik felállomáson használ a Magyar Telekomot, az is ennek. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm.
Köszönöm.
Először is én szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy tartottak egy előadást, különös tekintettel arra, hogy 7 éve pont ugyanebben a teremben a biztosítóság előtt álltam, és itt tettem a diplomámat, vizsgámat, úgyhogy kimondottan ez a terem, ez kedves nekem. Ebből is látjuk, hogy ebben a szakmában még mondjuk úgy, hogy hátul gombolós vagyok, tehát ez a 7 éve ez a szakmában nem számít soknak. de azért remélem, hogy tudok néhány olyan információval, ami esetleg újdonságként hat, főleg, hogy a televíziózásnak egy modern új generációs változatával szeretném megismertetni a jelenlévőket, és hát csapjunk is bele. Egy rövid kitekintésre is szeretnék megemlékezni arról, hogy honnan is indult maga az adatkommunikációs hálózatoknak a gyökere, és hogy a lehetőségben milyen fejlődésen estek át ezek a hálózatok. Emlékszek én még arra, amikor az akkori Matár 2001-ben bevezette az első ADSL szolgáltatást, és a recsegős modemekről sorba átváltott mindenki a szélesávú adatkapcsolatokkal. Hát ma is szemmel ez egy kicsit már lehet, hogy nevetségesen is hangzik, de akkor egy ilyen teljes rendszernek a kapacitása egy adókártyája, egy ilyen ADSL felállomás, a 8 megabit per 1 megabit volt, ami itt az előfizetőkre szépen áll is oszlott, talán előfizetők rákapcsoltak egy ilyen hálózati szegmensre, az szépen oszlott szét az a között az előfizetők. Hát napjainkban pedig hol tartunk, bár még mindig arról beszélünk, hogy osztjuk az előfizetők között a sávszélességet, de talán az egyik legmodernebb ilyen adathálózat, adatkommunikációs hálózat jelvel a Fiber to the Home hálózatoknak a családja, ami ugye az optikai kapcsolatot jelenti előfizetőnként a fejállomásokkal. Itt is adatkártyánként beszélünk ezekről a sávszélességekről, de 2,5 gigabit per szekundum átvitelre képes egy-egy ilyen adókártya, és hát fejállomásonként ez akár táblával is lehet egy ekszekrényben. Tehát hatalmas nagy fejlődésen estek, tehát ezeket ma is használunk. Egy gyors áttekintés, hogy ez hogy néz ki a mai és az akkori működből. Hát bal oldalon már láthatatlan szinte az akkori ADSL hálózatok kapacitása 8 megabit per 1 megabit, és akkor fájlben végig megyünk fejlődés szempontjából ADSL 2, DOCSIS 2, ugye KBTV és internet hálózatoknak az adatkapcsolata. A ma egyik legszélesebb körbehasznál DOCSIS 3-as KBTV és internet hálózat 400 megabit per 216 megabit kapcsolatra képes egy előfizetői végponton is. Hát a ma talán legkomolyabb két zárkós hajója az vetékes internet szolgáltatásoknak optikai hálózatokon történő passzív optikai hálózatos gépon hálózatok, ami ugye 2,5 gigabit per 1,2 gigabit képes, és a DOCSIS 3.1 a kábel-TV és internet hálózatoknak a legeslegújabb változat, ami még most van bevezetés alatt, az pedig a 10 gigabit egy 10 per 1 gigabites átvitelre képes már. Látható, hogy itt nem csak egy nagyságrendről beszélünk, hanem sokról. Egy évtized alatt gyakorlatilag bekövetkezett ez a hatalmas robbanás. A zárkós hajóról még pár szót hadd mondjak, hogy a DOCSIS 3.1 a mai kor egyik legkomolyabb átviteli technikája, ami kábel-TV és koaxiális hálózaton keresztül működik. Fontos, hogy a hálózatot nem nagyon kell átalakítani, tehát a meglévő kábel-tévés hálózatok, amennyiben már gigahertzes tartományban képesek működni, és visszirányú kommunikációra képesek, akkor képesek lehetnek DOCSIS 3.1-es átvitelre is. Persze sok újdonsággal szolgál a technológia az eddigiekhez képest, például ortogonális frekvencia multiplexálást használ, már 192 MHz szélességű csatornákról beszélünk, ugye itt az alvívők egymás mellett 192 MHz spektrumban képesek kommunikálni. Ez a mostani 8 MHz-es átszélességekhez képest látszik, hogy szintén hatalmas fejlődés, hát ebből adódik eleve, hogy 2 gigabites kommunikációra képes egy ilyen hálózat már az előfizetői végpontokkal. Vízirányban pedig, ami ugye jóval korlátozottabb frekvencia spektrum, ott is 96 MHz-zel képes kommunikálni egy ilyen rendszer szinten, szintén OSDN multiplexálással. A mostani 6,4 MHz-es sávszélességgel szemben, tehát a DOCSIS 3-at és a 3.1-et hasonlítom, akkor jönnek ki ezek a számok. Sajnos, hát még ez a DOCSIS 3.1-es belőfizetői pontokban egy kicsit kritikus. A jelenlegi DOCSIS 3.1-es modemek talán a korábbi számítógépük mellettem, tehát nem képesek még ezt a technológiát elmozdulni olyan kis méretű modemek fizetőknek ki lehet osztani, tehát a jelenlegi fejlődést tekintve ez egy vagy másfél-két éven belül már És hát a fejállomásokat viszont már folyamatosan alakítják át, igazsít 3.1 kompatibilis fejállomásokká, ugyanis a 3.1-es hardware elemek a fejállomáson visszatele kompatibilisekkel. Először a fejállomást és a hálózatot fejlesztik a szolgáltatók, majd utána a nevezőzőségek berendezéseknek a cseréje fog következni. Ez egy kis prognózis, aki lehet a következő években életre vetítve. A másik látós hajója a vezetékes hálózatoknak a passzív optikai hálózatok kategóriája. Ezek, ahogy a nevük is mutatja, tisztán passzív rendszerek. Ez a webereink az egyik legnagyobb előnyük, hiszen a hálózatot, ha megépítettük, az egy üvegszálas hálózat, nincsenek benne erősítők, nincsenek benne olyan aktív elemek, amik áramellátást vagy egyéb funkciókat igényelnek. Nyilván ez nem minden hálózatra igaz, de a FON hálózatokra igen, hiszen a kiterjedésük az nem 500 kilométeres, tehát nincs szükség optikai erősítőkre és üvegszálakra. Ezek általában városi környezetben történő kiépítést jelentenek. Sajnos jó technológiai szokás szerint önféletabbán is megvalósítja ezeket a hálózatokat, Manikú és IPv6-es verziójában hálózatoknak. Mindegyik egy kicsit eltér, hála azért, mert semmi nem kompatibilis a másik eszköz családdal, de ahogy az összes többi technológiánál így volt, itt is valószínűleg azért majd ki fog választani a piac egy bizonyos ágat, ami legjobban el fog terjedni. Ezek az optikai hálózatok hullámhoz multiplexálással működnek, az egy üvegszálon, egy optikai szálon két irányú kommunikációt tesznek lehetővé, ugye más-más hullámhozon történik az adó és az adás és a vétel, így a letöltés és a feltöltés irány egy szálon keresztül megvalósulhat, tehát az előzhető, az elég egy szálat lehúznunk, nem szükséges az, hogy multiplexálhat elhez két szálat húzzanak be a technikusok, ugye költség és munka szempontjából is. Ahogy mondtam, több szabvány megvalósítja ezeket a rendszereket. Ettől függ az, hogy milyen előfizetői sávszélesség érhető el, milyen rendszer sávszélesség érhető el egy ilyen for rendszeren. A SIFON, ha említem, ami a jól említem a SIFON-nak a szabványa, az 2,5 gigabit per 1,25 gigabites átvitelre képes, portonként, ugye ez a fejállomási portot jelenti. Ezt általában 32 vagy 64 fele szokták osztani, tehát az egy előfizetőre jutó sávszélesség ennek függvényében változik, de így is látszik, hogy a 2,5 gigabitet a 32-vel adjuk, azért az még egy elég nagy ugrás az előző rendszerekhez képest. Ami nagy előnye a pont hálózatoknak azon kívül, hogy mindig csak kívül és a hálózatot ezáltal könnyebb menedzselni és padlat tartani, az az, hogy ebből a tulajdonságából kifolyólag egy upgrade, egy bővítésen jár hálózat változtatása, elég az előfizetőnél lévő végpontot és a fejállomási végpontot cserélni, közben az optikai szálat nyilván alkalmas a további bővítéseknek a felhasználására és az alkalmazására. Egy nagyon gyors sematikus ábra, hogy néz ki itt elemszám tekintetében egy Office és egy PON hálózat. Az Office hálózatoknak a lelki a fejállomásról lévő PNTS eszköz, ami IP-ben menettel rendelkezik és RS kimeneti kártyákkal, Office downstream kártyákkal és bemeneti kártyákkal, upstream kártyákkal rendelkezik. A downstream kártyából kiáramló adatforgalom, de broadcast a hálózaton, minden előfizetői eszköz megkapja, de megtalálő címzéssel természetesen szeparálva van az, hogy másnak az adatforgalmát senki ne láthassa. Jellemzően ezek az RS jelek egy optikai adóra kerülnek, opcionálisan egy erbidiumos optikai erősítőre, attól függően, hogy milyen távolságba juttatjuk el ezt a hálózati jelet. A túloldalon egy optikai ródás visszaalakítja jellemzően RF-jellé, és az RF-jel megy be akár egy vagy több erősítőn keresztül az előfizetők lakásába, koaxiális hálózaton, és végződik egy kábel modemben. Hát elemszámban látjuk, a visszautat teljesen hasonlóképpen működik, csak nyilván más kedvencél tartományban is más számúzban, vagy egy egészen más optikai számon. Láthatjuk, hogy elemszámban ez viszonylag sok elemet jelent, ellentétben egy PON hálózattal, ahol a fejállomási eszköz az ORT, a lányterminátor, az optikai lányterminátor a fejállomáson, ebből optikai splitterek, szintén passzív eszközökről beszélünk, szétosztják ezeket a jeleket, ahogy mondtam, jellemzően 32 vagy 64, esetleg 128 ágra. majd ezek az előfizető végberendezésekhez a vonatok kerülnek, azon az egy szálon keresztül, amit bennünk az előfizető. A vízpirát ugye más hullámokon BDM segítségével ugyanezen az útvonalon visszajött az ORT-be, és a kommunikáció már meg is valósulhat. Hát látszik, hogy a narancsárga elemek egyedeivel hűnnek egy ilyen PON hálózat esetében, ugye az aktív elemeket próbáltam a narancsárga címmel jelölni, és ezzel látható is a nagy előnye a PON hálózatoknak. Nyilván árkategóriában beruházásilag talán egy kicsit magasabb egy optikai hálózatot kiépíteni, de utána sokkal alacsonyabb a fenntartása egy rendszer. A másik iránya az adatkapcsolati hálózatoknak nyilván a vezeték nélküli ága, ami szintén hatalmas fejlődésen esett át, tehát a GPRS-tel kezdve, ami egy mobil eszközben volt, ugye 111 kilobittel indult egy ilyen kommunikációs hálózatnak az átvitali sebessége, majd jelen pillanatban 3G-s hálózatokon keresztül eljutunk a mai napokban használatos és legjobban elterjedt 4G-s LTE-s hálózatokig, amik már közel 300 megabites cella sávszélességgel rendelkeznek. Ez is látható, hogy szintén nem egy egyfajta több nagyságrendbeli különbséghez képest, ami egyébként is egy szép szám, hogy 300 megabitet gyakorlatilag a levegőből bárhonnan el tudunk kérni, ahol erre ezt építettek ki, hát nyilván ugye különösen városi környezetben. Ahogy mondtam, hogy a LTE a legújabb megoldás a mobil hálózatokban, van benne még tartalék, tehát maga a technológia még enged további fejlesztéseket, fontos a napokban, hetekben mutattak be egy olyan hírt, miszerint egy gigabites kapacitásra is képes egy hálózat. Nyilván még itt is integrációra van szükség, hogy ezt egy mobil eszközbe le tudják gyújtolni, de a technológia megengedi ezt a fejlődést az adatátviteli sebességben. Letöltésben ugye közel 300 megabitet tudja egy jelentőről, ahogy mondtam, feltöltésben pedig 75 és mondjuk úgy 75 és fél megabites feltöltési sebességet képes egy ilyen eszköz. Nem nyilván attól függel, hogy az adott vezeték nélküli cellát hányan használják, hogy mindig így értendő. Ami nagy előnye az LTE hálózatoknak a korábbiakhoz képest, az a nagyon gyors tárolóidő, optimális esetben egy kisebb időszak visszakondom, szintén a multiplexálást használja egy ilyen rendszer. Ami nagy újdonsága, hogy már a gyorsan mozgó klienseket is támogatja egy ilyen rendszer. Kezdetben 90 km per óra fölött nem lehetett LTE-s rendszert használni, LTE-s eszköz. Most már hát szabvány szerint 400 km per óráig működhetne az adatátvitelben, ezt még személyesen nem tapasztaltam. Én inkább még amikor a vonaton járkáltam, akkor a 100 km-es is problémás volt, tehát az még korábban volt. Méretileg akár 100 km átmérőjű is lehet egy ilyen rendszer, van nyilván egy városi környezetben már minden magas épület tetején is találhatókhoz adunk, úgyhogy ez nem is olyan lényeges. Tehát, hogyha a vidéki környezetet tekintünk, akkor azért a hálózatok jóval ritkában van. Ami nagyon fontos, hogy a legtöbb ma már kapható eszköz, telefonok, tabletek már minden kompatibilisek, tehát nyugodtan lehet tervezni egy-egy beruházást olyan irányba, hogy már LTE-set fogják tudni használni. Ezek a nagy sávszélesség ugrások nyilván új lehetőségeket is hoztak a adatkommunikációs hálózatok tervezésénél, és egyre több olyan alkalmazást próbálnak bevezetni, ami ezt jól ki is használja. Gondolhatjuk itt a YouTube és Netflixnek a terjedésre, hogy a Netflix az most tör be a magyar piacra, minél több magyar tartalom lesz annál a penetrációja Magyarországon. Egyelőre még viszonylag alacsony, viszont a YouTube az a magyarországi internetforgalomnak egy nagyon nagy részét teszi ki. Sajnos kerestem azt a grafikot, amit adatátvitali grafikonján, amikor volt probléma tavaly, jól emlékszem a YouTube elérésével. Hirtelen letörés szerint forgalomcsökkenés jelent meg a grafikonokon. Ebből lehetett nagyjából megsatolni azt, hogy a YouTube forgalom nagyjából milyen teljes internetes forgalomnak. Nem tudok sajnos számokat, mondjuk nem találtam meg ezt a grafikon, szerettem volna felé ezt megmutatni. A szolgáltatók nyilván ezt a nagy adatátviteli sebesség robbanást szeretnék kiaknázni, és ennek megfelelően egyre több olyan szolgáltatást szeretnének bevezetni, vagy a már meglévő szolgáltatásokat átfelelíteni adatkommunikációs hálózatokra, amik már megvannak, illetve egy-egy új beruházást már úgy terveznek, illetve úgy szeretnének elvégezni, hogy az jövő álló legyen. Ezt pedig úgy tudják elérni, hogy a mostani trendeket nem figyelve adatkommunikációs hálózatokat használnak olyan célokra is, mint például a televízió szolgáltatás. Ugye az analóg sugárzás Magyarországon is egyre kisebb százalékban lett jelen az elkövetkezendő években, a törvényi szabályozások miatt a közvetlenül digitális analógot pedig lekapcsolgatják. Úgyhogy a szolgáltatók nyilván egyre nagyobb számban térnek át egyéb alternatív sugárzásokra. Az EDD hálózatok nagyon nagy számban vannak jelen már Magyarországon, de nem nyújtanak különösebben hosszú távú perspektívát, hiszen nincs túl sok hozzáadott tartalma egy analóg szolgáltatáshoz képest egy EDD hálózatnak, maximum az elektronikus műsorújság, de ahogy a későbbiekben látni fogjuk, ez egy egyéb megoldáshoz képest igen csekély. Viszont ha megnézzük például a Telekomnak, vagy bármelyik IPTV szolgáltatónak a szolgáltatásait, akkor láthatjuk, hogy van azért alternatíva. Az IPTV-ben rengeteg olyan tartalék van még, ami plusz funkció. Sok esetben a nagyobb beruházást szívesebben meg is lépik a szolgáltatók, ha egy olyan megoldást kínálnak nekik, ami esetleg előtávog és több interaktív funkciót kínál a több számára. Ha már említettem az IPTV-t, akkor pár szóval beszéljük az IPTV-ről is. Kérdés, hogy ki mennyire találkozott a technikai hátterével. Maga a hagyományos IPTV, azért mondom hagyományosnak, mert fogok alternatívát is mutatni erre. Az IP Multica Szentek VS Transport formátumban továbbítja a leültetők számára az adásokat, a műsorokat. Különböző interaktív funkciókat támogat, hiszen egy IP hálózaton kommunikál az előfizetői végberendezés, tehát oda-vissza irányú kapcsolat van, mint egy DVD vagy egy analóg rendszer, mindig csak a felállomástól az előfizető irányába volt kommunikáció. A hagyományos IPTV hálózat gazdaságos, illetve hatékony, hiszen a multikasztot használ, ahogy azt korábban említettem is, ami azt jelenti, hogy ha egy adott műsor több előfizető tekint meg az adott időpillanatban, akkor az a hálózat gerincén csak egyszer kerül továbbításra, tehát nem megtekintésenként indul külön adatforgalom az előfizetők fele, hanem a gerinc hálózaton mindig csak egyszer egy adott utalon, csak egyszer kerül továbbításra az adattartalom, és az később mindig az utolsó olyan eszközbe kerül duplikálásra vagy többszörözésre, ahol elválasztódik már az előfizető. Ami nagy kárdránya, hogy csak menedzselt hálózatokon működik, tehát bárhol szeretnék IPTV-t használni, akár telefonos, akár másik szolgáltatóit egy mobil éponton, egy mobil előfizetéssel nyilván nem fog működni, hiszen a multicast az menedzselt hálózat igénye, publikus internetes hálózatokon keresztül alkalmazta nem a rendszer a szolgáltatás átvitelére. Hát egy kis ábrát szeretnék bemutatni azt is, hogy működik, és kicsit inkább arra szeretnék rámenni, hogy mennyire bonyolult egy ilyen rendszernek a működése a későbbiekhez képest. Felrajzoltam itt erre az ábrára néhány Layer 3-as IP router, amit egy ilyen IP hálózatnak a gerincét, illetve az alapját képezik. Egy multicastos Layer 3 hálózatnak mindig van egy kitüntetett pontja, az úgynevezett rendezvous point. Ez egy hagyományos Layer 3-as router tulajdonképpen egy olyan kitüntetett szereppel, hogy őnek tudomása van arról, hogy milyen csatornák, milyen multicast IP címen, milyen forrásból kerülnek be a rendszerbe. Fel is rajzoltam egy ilyen forrás, egy HK64 transcoder S forrás címmel sugároz egy adott műsor HK64 formátumban, a G multicast címen. Itt elnézést nem számolok, itt S-nek és G-nek jelöltem ezeket a dolgokat, kicsit tudományosabb is, illetve a nyelven csak szárad ki, hogyha itt szárad meg ettől elkezdeni IP címekről beszélgetni. Ami ilyenkor történik, az azt, hogy az első olyan multicast router, amiben ez az adatforgalom beáramlik, az küld protokollint független multicast üzenet formájában a rendezvous pointnak egy értesítést, miszerint a LES forrásból a GS multicast címre érkezik hozzá egy adatfolyam. Ezt a rendezvous point el fogja tárolni, és későbbiekben fel fogja használni. Hát nézzük a túloldalát, amikor ezután a hálózatnak az előfizető végberendezés oldaláról a történetet, hiszen úgy kezdődik egy IPTV és csatorna megtekintés, hogy az előfizető bekapcsolja a setup boxot és rákattint a flash barátok közte, és szeretné megnézni
Nyilván a legyen CCTV hálózatnak akkor van értelme, hogyha először egy engedélyezésen átesik ez a folyamat, hiszen mindenki nem tekintheti meg a tartalmat, csak az, akinek jogosultsága van. Ezt általában egy internetről szerzővel szetogok, ez gyártófüggő többségében, de a folyamat az szinte mindig jelen van. Ezután egy IGMC report üzenetet küld a hálózat felé, nem tudja, hogy kinek kell küldeni, egyszerűen neki fogalma sincs arról, hogy ki az adott műsornak a forrása. Beküldi a hálózatba a IGMC üzenetet, hiszen ő a G-Musikus csoportot szeretnének tekinteni. Ezt nyilván a műsorról megtudta, hogy például az RTL Klubnak a G a címe. Ekkor a hálózat a rendezvous point irányába elkezdi küldeni ezt az üzenetet, Streamjoy üzenetek formájában, miszerint valaki ezzel mögött a router mögött szeretné megtekinteni a G tartalmat, csillaggal jelölve, még nem tudja, hogy ki a forrása. A rendezvous point ugye korábban elmentette, hogy a G csoporthoz ki a forrás, ezért ő már megteheti azt, hogy a forrás irányába elküldi ezt a Joy üzenetet, már megjelölve azt testre, hogy ki a forrás. A forrás erre el tudja küldeni az adat, a forrás irányából a hálózat elkezdi küldeni az adatfolyamot, és eljön az adatfolyam egyenesen a setupok. Ezzel mondhatnánk azt, hogy a rendszer működő képesítését abba is hagyhatjuk a történetet, viszont az erősen látszik, hogy nem a legoptimálisabb útvonalat használja a rendszer, ami ugye egy függőlegesen ezen az átkötő szakaszon kerül történne. Ezért az utolsó router egy forrás ellenőrzést végez, ugye az végig áramlott a hálózaton, hogy az S forrásból jön ez a csatorna, ezért megkeresi a hozzá az S csatornához, illetve az S forráshoz történő legrövidebb utat, majd küld egy topológiai váltási kérelmet, egy újabb Illinois üzenetet már közvetlenül abban az irányban, merről érzékeli, hogy az S forrás található. Ezután kiépül a legrövidebb úton történő adatkommunikáció. Majd a túlsó irányba, a felesleges irányba, pin room üzenettel lebontja a szükséges, illetve most már felesleges adatfolyamot, ezáltal a hálózatot felszabadítja a felesleges forgalomtól, és hát a képen látható legrövidebb úton keresztül elindul a forgalom, illetve folytatódik a forgalom a setup. Látszik, hogy azért ez egy nagyon jó kitalált rendszer, viszont ahhoz képest elég bonyolult is, és olyan speciális elemeket igényel, mint például a rendezvous point és a különböző layer 3-as routerek. Ebből is adódik az, hogy itt nem alkalmas publikus internetes hálózat felett az IPTV működni. Igen, ám, de ahogy mondtuk, egyre több olyan hálózat van már, ahol a adatkommunikációs sebesség iszonyatosan nagy. Ezen is szeretnék a szolgáltatók kiaknázni a televíziózásnak a lehetőségeit, és egyéb megoldásokat kerestek. Tehát a megoldás az jelen pillanatban mi néz ki, szintén egy fejlődő technológiáról van szó, természetesen az OTT, a Over the Top rövidítés technológia. A nevéből tulajdonképpen még nem sokat sejtett, de most egy kicsit megmagyarázunk, akkor talán érthető. Jobb oldalon láthatjuk az internetes adatátvitelnek a referenciáját, úgymond az úgynevezett OSI modellt, ami a fizikai rétegtől kezdve felépíti az alkalmazási rétegen át a különböző protokolloknak a működését. Ez tulajdonképpen egy ilyen elméleti szegmentálása az adatátvitelnek, ugye a fizikai rétegben a kábel és a különböző adók tartoznak adatkapcsolati rétegben, ami egy szomszédok meghatározása. Tehát magának az adatkommunikációnak a felépítését végje le a modell, és hát a Over the Top technológiának a tervezésekor az volt a szempont, hogy ahol egy ilyen szolgáltatás, akár egy webgyöngyítés HTTP elérhető, ott lehessen televíziót megtekinteni és televíziót ilyen rendszeren. Éppen ezért az OTP megoldás a HTTP átviteli protokollt használja arra, hogy bárhol, ahol van egy publikus internetes elérési végpont, ahol tudnak internetezni, ott működőképes lehessen egy OTP szolgáltatás. Nagyon fontos, hogy amíg a multikasztos átvitelnél, a hagyományos IPTV-nél egy streamingről volt szó, a fejállomás küldte az adatokat a set-top box irányába, addig az OTP megoldások pont, hogy az ellenkező irányba működnek, az előfizető és jégberendezés kéri az adott tartalomnak a továbbítását, mondjuk hozzá, ahogy mondtam, HTTP protokollon keresztül, tehát inkább egy fetch jellegű, egy begyűjtés jellegű átvitelről beszélünk. Ebből adódóan nem igényel folyamatos kapcsolatot a fejállomás és az előfizetői végberendezés között. Ugye
amikor letöltünk egy adott tartalmat, akkor a két letöltés között mindig van egy szabad időságunk, amit már amikor másra tudjuk használni a hálózatot. Pontosan ezt a funkciója, nem miatt a funkciója miatt nevezzük ezt az adatforgalom típus elasztikus forgalomnak, erről az SZTM pontosan mit is jelent. De ez egy jó példája annak például, hogy annak a kérdésnek, amit mostanában ide többen feltetnek, hogy minek ekkora sávszélesség egy előfizetői végponton, miért kell valakinek 60 megabit, 100 megabit, hát pontosan azért, amit meg mindjárt meg fogok mutatni. Nem ezen, hanem a következő dián. Ugye az előbb említettem azt, hogy az IPTV és Multicast UDP átvitel az egy streaming jellegű folyamatos adatátvitelt jelent a streamer és a set-top-box között. Míg egy OTT-s átvitel az egy lekérés és adatforgalom, majd később egy szünet után szintén lekérés és szintén adatforgalom jellegű átvitelt jelent. Nagy előnye még a TCP és illetve az OTP-s átviteleknek az, hogyha a hálózati hiba következik be, akkor az egy UDP multikasztus átvitelnél teljesen tönkretető adatforgalmat, hiszen nincsen az UDP-s átvitelben nyugtázás sem. Tehát, hogyha a streamert leindult egy adatcsomag és az valamiért a hálózaton elvetett, akkor azt senki nem fogja pótolni. Ezzel ellentétben az OTP-s megoldásoknál, hogyha elveszik egy adatcsomagot, akkor azt a nyugta hiányából, vagy egy negatív nyugtából a kliens tudja jelezni a hálózatunknak, és egy adatcsomag javítása maga az adattartalom át tud érni az előfizetőhöz még a megjelenítés előtt, és ebből semmit nem fog észrevenni. És hát az elasztikus jelleg, amit az előbb ígértem csak közben, amikor beszúrtam egy másik ilyet. Ha megnézzük a multicast jellegű átvitelt, akkor ahogy mondtam, hogy folyamatos streamingről van szó, függőleges tengelyen az adatátvitel és átféleséget látjuk, viszintesen pedig a videót. Látható, hogy egy nagyjából konstant sebességgel történő streamingről beszélünk, amikor IPTV-ről beszélünk. Ezzel ellentétben az OTT technológia, ahogy mondtam, átvitelből, majd szünetből, átvitelből, majd szünetből át. És hogy miért is kell ennyire, miért kell a sávszélesség, miért kell az egyre nagyobb sávszélesség az előfizetői végpontokon? Az az, hogy ez az adott terület, ez mindig fix. Ez az adott terület, az adott területet jelenti, amit letöltünk egy adatba, egy adott úgynevezett sávba. Hogyha nagyobb sávszélességünk van, akkor gyorsabban töltjük le, és több a szabadság, több az olyan idő, amikor másra tudjuk használni a hálózatot. És így tovább, és így tovább, és így tovább. És minél nagyobb sávszélesség elérhető a végponton, annál több a szabad idősávunk, amit másra fel tudunk használni, más jellegű adatátvitelre. Nyilván OTT-nél a HTTP technológiából adódóan van egy kis visszafele irányú forgalom is, a nyugtázások és egyebek a lekérések miatt, de ez általában elhanyagolható, főleg ilyen sávszélesség értékek mellett. Az OTT megvalósításoknak különböző implementációi vannak, szintén jó technológiai szokás szerint nem egyben állapodtak meg a különböző gyártók. Legfontosabb számunkra, amit feltételezünk, talán a HLS technológia, mivel mi ezzel foglalkozunk legtöbbet, ezt az Apple fejlesztette ki, de ugyanúgy van a Microsoftnak, az Adobe-nak erre megoldása, hogy a Smooth Streaming, illetve a HTTP Dynamic Streaming, illetve egy új kezdeményezés a Ventekbes, ami próbál egy kicsit gyártófüggetlen oldalról közelíteni a technológia fele. Mindegyiknek ugyanaz a lényege, csak egy kicsit máshogy sorozva, máshogy megvalósítva, más megadatokkal ellátva, de a lényege, a eleje az ugyanaz az összesnek. Nagyon fontos, hogy mindegyiknek közös az, hogy adaptív bitrate-ig streamingre képes az összes megoldás, ami azt jelenti, hogy különböző sávszélességű, illetve minőségű profilokban állítják elő a tartalmat párhuzamosan, tehát ha van egy csatornánk, akkor az például a 4 profilos rendszerről beszélünk, akkor 4 fajta minőségi kivitelben állítjuk elő a fejállomáson, majd az előfizetői végberendezés attól függően, hogy mennyi sávszélesség áll rendelkezésre, hogy milyen a hálózatnak a minősége, választ, hogy melyik profilt szeretné megtekinteni. Ha éppen az utcán barangolunk 3-4 hálózaton, akkor nem biztos, hogy a 4 megabites streamet fogja használni a rendszerünk, mert lehet, hogy nincs annyi sávszélesség pont az utca közepén, lejjebb tud váltani a rendszer, és egy alacsonyabb minőségű, de folyamatos képet tud megjelenteni az előfizető számára. Egy OTT rendszernek a legfontosabb elemeit, én már csak pár percben szeretném még megmutatni. szintén egy élő forrás, vagy H264-es streammel indul a rendszer, amit egy transcoder, az úgynevezett négy vagy több profilba előállít különböző minőségű kivitelekben. Ez egy úgynevezett szegmenterbe kerül be, ami ezt az élő folyamatos multika streamet fel tudja darabolni, és elő tudja állítani azokat a HTTP-n átnyelhető darabokat, amit az előbbi ábrán a függőleges sávok is jelképeztek. Majd ezeket a darabokat opcionálisan egy DRM rendszerrel kódolja, vagy nem kódolja, attól függően, hogy szeretnénk-e hozzáférés korlátozást a rendszerben, vagy nem. Majd elhelyezi egy CDN-en, egy tartalomállító rendszeren, ami FAS struktúrában, itt most kicsit szűk a kader, két külső módra letölti tulajdonképpen ezeket a szegmenseket, ezeket a csánkokat, majd a publikus interneten keresztül elérhetővé teszi a különböző hékberendezések számára. Ez ugye live élő forrásra van kiegyezve, de természetesen on-demand tartalmak kiszolgálására ugyanúgy alkalmas a rendszer, általában ezek FTP forrásból érkeznek be a tartalom tulajdonosoktól, majd szintén hasonló úton alatt bejárva egy szegmenteren keresztül feldarabolódnak, majd egy storage-be eltárolódnak, és úgy kerülnek ki a CDN rendszerre. Hát a HLS-nek, ahogy mondtam, alapvetően a működése abból áll, hogy lekér a mobil eszköz, vagy végberendezés, lehet az akár egy otthoni set-top box is, lekéri a CDN rendszerről azt, hogy az adott csatornának éppen milyen minőségi vitrátái vannak. Ezeket úgynevezett playlistekbe rendezi a CDN, és ebben a playlistben meg van jelölve, hogy melyik profil milyen vitrátával üzenel. Ezt letölti a eszköz, majd kiválasztja a neki legmegfelelőbb minőségi profil, és lekéri az adott csánkot, és meg tudja jeleníteni. Nyilván minden letöltés után újra értékeli azt, hogy éppen milyen a hálózati kapacitás, illetve a hálózati minőség. Ezt pedig általában a random plug-ból tudja megállapítani, ugye abból, hogy a lekérés és a kapott válasz, illetve az adatátvitel idejének mennyi az összege. Ebből meg tudja satszolni azt, hogy a hálózat minősége éppen az adott pillanatban milyen, és el tudja dönteni, hogy tudja továbbra is például a legmagasabb profilt megjeleníteni, vagy esetleg lejjebb kell váltania, mert már nem alkalmas az adott hálózat arra, hogy ezt a sávszélességet átvigye. És hát majd még utolsó zárkóként egy komplex hálózati elrendezést az interi technológiákkal, hiszen arról beszéltem, hogy a új generációs hálózatokból hogy működhet egy ilyen rendszer. A ajánlomási oldalról látjuk az előbb látható szegmentet, illetve PDR rendszer. Ezt bekapcsolhatjuk egy FTDL hálózatba is, ahol például IPTV kommunikációval jut el, normál esetben a OLT-t Twitter-en honom keresztül a setup-boxba jár. Viszont ha az előfizető előveti otthon a tabletjét, vagy a mobiltelefonját, és azt mondja, hogy ő szeretné éppen a tévéjén futó tartalmat megnézni, vagy folytatni, a megtekintést folytatni egy mobil eszközön, akkor a mobil eszköz be tud jelentkezni a internetes kapcsolaton keresztül, a mobil hálózaton keresztül, a szolgáltatóján keresztül a middleware-be. Azt tudja mondani, hogy szeretné átvenni a tartalom megtekintését a set-top boxról. Nyilván a middleware tud arról, hogy az adott set-top box éppen melyik tartalmat tekinti meg. Hol van a megtekintésben éppen, hol tart, melyik másodperc pozíciónál tart a megtekintésének az adott tartalomnak. Majd HLS technológiával elkezdi a mobil eszköznek ezt a tartalmat biztosítani, és ezáltal át tudjuk venni az adott tartalmat a televízióról, és nyilván ez visszafele is működhet. Szintén új lehetőség például az, hogy a távolról mobil eszközről tudjuk az otthoni set-top boxunkat vezérelni, akár felvételt indítani távolról, vagy egyéb nevezett push üzeneteket tudunk a rendszer számára biztosítani, amivel akár értesítéseket, vagy egyebeket üzeneteket tudunk megjeleníteni a set-top boxunkon is visszavezetve a mobil eszközünkön. És hát ebben a picit több mint fél órában ennyit tudtam, ennyit szerettem volna elmondani erről a rendszerről. Szívesen fogadok kérdéseket ezzel kapcsolatban, hogy akár egy rövid demóra tudok is mutatni ebből egy ötletet, akár azt még csak a kivetítőn keresztül is. Különböző cégeknek jártunk ilyen megvalósításokat, és itt például egy LTE hálózaton keresztül, ha szeretnénk beletekinteni egy elmény kiradóba, akkor az körülbelül ennyiből áll. Látható volt itt egy nagyon gyors pillanatra a HLS-nek a mi volt az, ami abból áll, hogy ha gyorsan kell figyelnünk ezt én, de amikor meg fog jelenni a kép, amint rányunk a gombra, egy kicsit homályos lesz az első egy másodperc. Ez pontosan az adaptív vitrátából keresztül, ami azt jelenti, hogy először a rendszer a legkisebb minőségi profillal indít, majd letöltötte az első darabot a HLS színből, megállapította, hogy hú, hát itt RTL hálózat van, egy nagyon gyorsan lejött, rengeteg felesleges kapacitás van még a hálózatban, gyorsan felvált a legjobb minőségi profilra, és akkor ezt is nézzük is meg. Homályosat valósori, majd kiegészítő gyakorlatilag felbontást vált a rendszer abban a pillanatban, amikor ez a kipi. Tehát ez egy gyors példája annak, hogy a mobil eszközön egy ilyen HLS szolgáltatáshoz képes működni. Köszönöm szépen a figyelmet. Jött a kérdés.
Várjuk a kérdéseket.
Nagyon úgy néz ki, rengeteg szakmai kiállítás van a kábelszerelő, hogy szakmaképzelő, ugye a Holland IGC-ről, vagy a Kölni Angáról, szakmaképzelő kiállításáról. Szinte az összes gyártónál megjelent az OTT technológia, úgyhogy ez egy elég jó előjelzés annak, hogy minden eszközgyártónál ez bekerül az a portfólióba. Ezáltal sajnos, hogy ez egy jó húzóáldozata lesz a televíziózásnak. Ha nem is kimondottan az élő verziója, mert nyilván nem feltétlenül mindenkinek életörő az, hogy ő a mobilján szeretné a televíziót megtekinteni, a televíziós csatornákat megnézni, de ha belegondolunk, jön az olimpia, jönnek a különböző sportesemények, magyar foci meccs még idén. Ezek tipikusan egy húzóágazata, ezek az események húzóágazatai ezeknek a technológiáknak, hiszen nem mindig lesz otthon valaki, általában meg fogja nézni mobil eszközről. Remélhetőleg is, hát a tavalyi előző olimpia tapasztalatával idén is így lett, már akkor is érkezett OTT-s megoldás, hogy az Orhánatúan tudom, hogy Ráliának egy ilyen megoldása akkor is volt. Bár ez egy kicsit lehullott, mert nem számítottak ekkora megtekintés számra, tehát ebből azt tudom mondani, hogy igen, ez a technológia. Igen?
Szó volt itt az utolsó képek egyikén, hogy a beszédből rámlátok két átvizsgálja. Aztán azt a kérdést teszem fel, hogy a sokkal szélesebb sávszélességet használok, tehát filmet nézek, vagy ezt csak pár vitatot van eltérzettem volna. Ez az átvizsgálásban, ha mondom, hogy is van.
Hát ez a sajnos azt kell mondani, hogy ez a szolgáltatóknak az egyéni joga, hogy ezt valamilyen úton módon beszámolja a költségeibe, vagy nem. Ugye ez azt jelenti, hogy egy ilyen mobil OTT streamnek a sávszélessége az 500 kilobittől mondjuk 3 megabitig terjed, ami azt jelenti, hogy elég hamar fel tud érni egy mobil internet előfizetést. Úgyhogy ehhez sajnos, hogyha valaki RTL hálózaton barangol, akkor egy elég rombos előfizetésre van szükség. Viszont ugye wifi is egyebeken ugyanúgy működő képes, tehát ha egy wifi hotspotot talál valaki, akkor azon keresztül ez nyilván működő képes.
Remélhetőleg nem a használatot fogja megtudni.
Nem, a mai szolgáltatók már mind úgy működnek, hogy korlátozzák az előfizetőt, tehát elérje az adatlimitet, akkor lelassítják az elérését, tehát onnantól nem fog működni a rendszernek, ide valószínűleg nem fog korrigális számlát kapni, de nyilván ez lehet egy korlátja az egésznek. Mindenkinek el kell dönteni saját magának, hogy ő szeretne mobil környezetben ilyet használni, vagy nem. Általában alkalmazásokban van erre egy lehetőség, hogy kikapcsoljuk azt, hogy 3G vagy RTL hálózaton keresztül történhet a megtekintés, vagy egy adatforgalmi limitet teszünk rá, akár sávszélességben, akár átvitt adatmennyiségben, hogy hol kapcsolja az alkalmazás saját magát. De nyilván ez egy kikerülhetetlen verziója, vagy mellékhatása, az, hogy egy ilyen szolgáltatás 3-4 megabitet elvisz másodpercenként az alapkeretünkből. Ezt sajnos mindenkinek el kell dönteni, megéri neki, vagy nem éri meg neki.
Ha már nálam a fő, akkor még azt megkérdezem, hogy rendkívül zavaró német tévés állomásnál, hogy felszólítják az illetőt, hogy mini riporter, és akkor mit tudom, két percig voltam, csönd van meg. És hát van olyan, ahol ez nincs. Tehát a szolgáltatók miért nem szállnak rá ezekre az ilyen késletezőkre?
Igen, a késletezés az ugye egy bonyolultabb kérdés, mert attól függ, hogy melyik csatornának milyen közvetítő rendszere van, a késletezés változó lehet. Ugye a hagyományos korábbi időbeli közvetítés az közvetítő kocsikkal történt, műholdas feladóval és a televíziónál a műholdas vétellel. A legtöbb késletetés ebből szokott adódni, ugyanis kamerára ugye felveszik a riportert, ott átesik a kép egy bizonyos tömörítésre, hiszen a műholdidő, az műholdas sávkülesség az nagyon költséges, tehát egy nagyon jó tömörítést szoktak adni ezeknek a hírműsoroknak, illetve a helyi közvetítéseknek, ami mondjuk körülbelül tehát a rendszerben egy ilyen 3-4 másodperces késletetés. Utána műholdra föl, műholdról le, majd egy eset, mondjuk már az itt vége is van, még akartam tovább menni, hogy a rádió fizető is nézve, nyilván ez már nincsen benne a képbe. Tehát valószínűleg a tömörítéstől és a két műholdas átvételből adódik a legnagyobb ilyen átvételi. Hogy ez miért nem jelentkezik esetleg más csatornáknál, az azért elképzelhető, mert egyre több közvetítő rendszer áll át az RTE alapú közvetítésre, és a mobil adott hálózatoknak, ahogy az egyik diából 5 másodperces válaszideje van, plusz a millisekundumos, bocsánat, nagyon rosszat mondtam. Tehát ezek a késletetések viszont már töredéke a műholdas átvitelnek, és a tömörítési technológiát is jogot. Tehát, hogyha valamelyik csatornának esetleg komolyabb szerelése van, és RTE hálózatot használ a kitelepüléseken, akkor ott kisebb lehet a késletetés.
Még egy kérdésem, mert először is örömmel vettük, hogy a korszerű kábel-TV hálózatok egyre inkább informatikai hálózatokká alakulnak át, és ennek megfelelően, mint az, mint doszfőr szempontjából lényegesen igényesebbek, a gyártóipar erre már kellene használni készült, ezt látjuk, tudjuk. Azonban a szolgáltatók nagyon hátrányban vannak ezen, vannak természetesen komoly információs szolgáltatók, hogy csak kettőt említsek reklám nélkül, akár telefonos, akár üdvítéken, ahol az említett technológiát, mint a CCTV, OTT megvan. A kérdésem ezek után az, hogy tudomása szerint az országban működő egyéb kábel-TV szolgáltatók, főleg a kicsik, azok használnak egy informatikai módszert, vagy pedig azok még a klasszikus kábel-TV-t használják.
Igen, a kérdés nagyon jogos, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a kis szolgáltatók egyre jobban tűnnek el az országba, hogy a nagyok folyamatosan akvirálják őket. A közép nagyok talán így megmaradnak, de a kis szolgáltatók korábban az volt jelentő, hogy több mint 300 szolgáltató volt Magyarországon, ez már szerintem le is feleződött. Ugye a törvények, a felközlési törvények módosítása kimondotta rossz hatással volt a kiszolgáltatóknak a jelenlétére, és egyre nagyobb számban adják el a nagy szolgáltatóknak a hálózataikat. Ezáltal a kicsik tűnnek meg, nyilván nekik nincs erre anyagi lehetőség, hogy ezeket a megoldásokat telepítsék, illetve használják, hiszen azért itt nem kevés beruházásról beszélünk. Azt el kell mondani, hogy egy ilyen technológia az tényleg nem egy olcsó megoldás, itt könnyen eltöthet a beruházás 100 millió forint irányába. Magyarországon egyébként nem csak a említett képnek szolgáltatónak van ilyen OTT rendszere, de kis szolgáltatónak, tehát ilyen 1-2000 előfizetősnek sajnos nincs nekik ez a lehetőség. Nem nagyon adott is meg, hiszen ekkora bevételt nem tudnak, vagy ekkora nyerességet nem tudnak kitermelni. És hát azt hozzá kell tennünk, hogy az OTT technológia jelen pillanatban nem egy hozzáadott érték, általában ugyanazokat a csatornákat sugározzák OTT-n, mint hagyományos podcast átvitelben. Tehát ezért plusz pénzt igazából nem tudnak kérni, vagy nagyon keveset tudnak kérni, és a beruházás ebből nem nagyon szokott megtérülni. Inkább marketing ereje van jelen pillanatban ezeknek az OTT szolgáltatásoknak, illetve ami nagy utat jelennek, vagy utat esetleg nekik, vagy remény, az a on-demand tartalmak megjelenése. Hiszen amint lesz egy olyan háttéredet mögött a szolgáltatások mögött, ami máshonnan nem elérhető, olyan filmeket tudnak tekinteni, esetleg egy előfizető, ami nem live-tartalom nyilván, hanem egy előfizetéses vagy kölcsönzéses jellegű megtekintés, akkor már tud olyan bevételt termelni a rendszer, ami tud tenni. De jelen pillanatban, hogy a kiszolgáltatóknál ez ilyen szempontból nem kifizetődő. A nagyoknak kettőnek már van, a többivel, hát nem titkol, de folyamatos együttműködésben vagyunk, tehát a cégünk is ajánlja, illetve telepíti ezeket a rendszereket a nagyobb szolgáltatóknak. és hát van néhány közepesnek nevezett szolgáltató, ami a négy zászlós hajó és a sok kicsi között helyezkedik el. Velük is folyamatos egyeztetésben vagyunk, kettőnél már benne ez a rendszer, és hát egyre többen tervezik bevezetni. Pontosan emiatt, mivel a nagyoknál van, mindenki úgy gondolja, hogy ez egy kötelező hozzáadott tartalom kell, hogy legyen az ő szolgáltatásánál. Nem tudom, hogy válaszoltam, de bocsánat.
Nekem teljesen amelyben a szolgáltatás is, akkor megköszönöm a szolgáltatást. Tulajdonképpen nem csak a szolgáltató oldalról van kis szolgáltató, hanem a végfelhasználónál is van kis szolgáltató. Beszéljünk dolgok néhány szó. Ugye, mert itt gyakorlatilag azt jelenti, hogy eddig most mondok egy példát, valaki mit tudom, én egy ilyen szolgáltatáson keresztül digitális mérés nézett, hogy két megfogadva, két lakottségre megnőtt, de a gyerekek meg azt, mint tudom én, akár ott nem tanulok, és azt nézik. Ezek mindenki tűnnek, természetesen. Aztán oda megy nyugodtan ki lehet dobni, majd jönnék egy másik esetleg, vagy mit tudom én, vagy egy másik lakos tévé.
Hát ez engem ugyanaz, nem vagy tovább a következő.
Ugyanakkor a két analógot van. Ugye most éppen a telefon, szépen nagy tékoptikai hálózatot épít, dobni van egy kapom, és megjelent tegnap egy telefon hozzám, mobilon, hogy át akarok edetni, mert hogy kiépítették ezt a hálózatot, stb. IPT-t, mint tudom én, hogy nem. De tudom, hogy a telekom, mert most előtt tájékozott velük, megkintette az analóg adásokat, azt is tudom, hogy 14 százalékos előfizetés és kérdezett náluk, mert az ő elnézés Magyarországon, ha most érzünk csak 40 százalék táján.
Igen, de rendetek az analóg előfizetés, még mindig, ugye rengeteg még mindig az analóg előfizetés.
Még a gazdag Németországban is rájöttek, hogy hiba volt megszüntetni, és legyen most a hibot. Mi lesz itt Magyarországon?
Hát azt nehéz megmondani, hogy viszont az a törvényéről
a lehetséges, nem tisztít lábú ember mennyiségről.
Igen, ez azt kell, hogy mondjam, hogy a törvényi kötelezettség miatt fogják, hogy a valahol csatornák számát csökkenteni.
Nem igaz. Kábel televízió nem vonatkozik.
A földfelszínénél kell az analógot lekapcsolni, tény. A földfelszínén lenne.
Nem igaz.
A földfelszíni sugárzást mondom, nem a kábel
televízió. Így van, azért mondom.
A földfelszíni megszüntetik, ez tény. Az analóg kábel televízió sugárzást nyilván nem törvényi kötelezettségből szüntetik meg, hanem azért, mert az extra sávszélességhez a televízió vagy a kábeltévé spektrumban szükséges a hely a szolgáltatóknak. Ugye amíg egy
80 digitális darab, sőt, bocsánat, hogyha állít és oda vettem, akkor 103 digitális darab és nem 27 darabot ott mellette. Gond nélkül. És ott is fejlődtek, mint az.
Igen, a magyar hálózatoknak a többségére pontosan ezekre a
kisebbségekkel
beszélünk. Azt kell, hogy mondjam, hogy a magyar hálózatoknak a többsége az még nem is a gigahertzes tartományra képes üzemben.
Hát ott az OTT is a
az OTT-nek ugye ehhez még nincs köze. Az OTT az adatátviteli sávszélességet igényel. Amivel most itt beszélünk, az az, hogy az analóg csatornákat miért dobálják ki a kis szolgáltatók. Azért dobálják ki az analóg csatornákat a kis szolgáltatók, mert a hálózatok esetleg még 200 MHz-es spektrumban képes csak működni, vagy kevesebben. Ahhoz, hogy a hálózatot fejleszték, hogy a vízirány erősítőiket, illetve az erősítőiket ki kell cserélni, vagy fűrőt kell bennük cserélni. Ez egy elég nagy beruházás igény a szolgáltató esetében. Ahhoz, hogy egy analóg csatornát fenntartson le a szolgáltató, egy 8 MHz-es spektrumot egyetlen egy csatornára elpazarol a hálózatán, míg ha azt mondja, hogy ezt a 8 MHz-et kidobja a hálózatából és betesz egy digitális DVB-t multiplexet, akkor abban mondjuk 10 SD csatornát, vagy egy pár, vagy 8-ot be tud zsúfolni egyetlen egy analóg helyére. Nyilván a tendencia az, hogy azt szeretné a szolgáltató elérni, hogy minél kevesebb analóg legyen, és minél több digitális klangja legyen a hálózatán, és inkább a szolgáltató ad egy mikroelméterre alkalmas set-top-boxot az előfizetőjének, mint hogy fenntartsa az analóg csatornát. Az analóg csatorna egyébként is központból nyílt a szolgáltató hátán, hiszen nagyon sok minőségi problémát okoznak. Én nem is érni a kipétét, én talán az okozatokra szeretném.
Én nem is van, igen, de
Én csak próbálok a kérdésére válaszolni, hogy miért csökken a vanalók csatornak. Nyilván a vanalók
csatornak. Én azt kérdezem, hogy miért csökken. Hát mi lesz a megoldással a szegények vonatkozásával?
Hát a megoldás...
Ebből nem látszik, mert minden költséges.
Nyilván ezek a megoldások
között... A hosszú digitális elvett időszakunk alatt, és nagyon jól látszik, hogy a digitalizálás az így nem tényleg történik.
Árban is sajnos így van. És Magyarország azt kell, hogy mondjam, hogy élejáró abban, hogy olyan technológiákat levetik mindig be, ami még esetleg a környező országokban sincsen. Tehát ez így húzza ezt a tendenciát, amiről ön beszél. Hogy mi lesz a megoldás? Én csak abban bízom, hogy amit az előbb említettem, a szolgáltatóknak kell ezt a saját nyakukba venni, és ahogy mondtam, kifületett a boxokat biztosítani az előfizetői számára, hogy a csatornákat tudják nézni a digitális szolgáltatásba, és ellen meg is van a hajlandóság.
Na most én megkérdeztem ezt a tegnapi telefonba, hogy két digitális és két analóg gépben élnek a YouTube-nél, de egy más kérdés, hogy az internet most nem 10 megabit alá, de mindegy, nem tudom miért. Érdekes, mert holnap is megkintették a közösségmérőt. És aztán a fiatalát annyit tudok, hogy van SD adásunk, meg van HD. Mondtam, hogy jó, van, ez egy lényeg. De hát az SD adat van az. Na most tényleg nem volt valahol, bocsánat, elnézést a kifejezésre. Hogy mi az a valós, mint a digitálisan.
Nyilván a telefonosan.
Mondtam, hogy jó, akkor kell négy Stefan doboz, mert négy helyen nézik a tévét. Mire kell? Hát azt, hogy nem tudja. És csak az igényeket nézve, na, így tartjuk Magyarországot. Szóval elnézést. Nem is érdez. Tényleg okulták az optikát, tudom, láttam, énekeztem a házba, megmondtam, hova vertik, amelyik rendező, mit tudom én. Tehát tudom. Na de hát ezt megcsinálták már novemberben. Most kívülünk ebből az a végét lassan, és már megy egy kicsit ez a dolog, az ami nagyon helyes. Na de ilyen most se leszel. Most arra nem is beszélve, az a szerencsétlen előfizető, aki otthon nézi a két analóg csatornát a konyhában, meg a fűzőt, szóval mit tudom én akárból, és két digitális dolgok, különösen is tudni az analógnak azért. Na most ha egy tájékoztatónak sincs fűzőt, akkor mindig beszélgetnek hülyékkel? Ez a magyarul. Na, sajnos ebben nem abba hagyom a kérdést.
Nem is nem volt. Két kérdésem volna, úgyhogy tudom, hogy ellen mondta, hogy gyorsulni nagyon nehéz, különösen jövőre vonatkozóan, de azért én kettőt kérdeznék, az egyik a gépon.
Igen.
Amit én olvasom, az igaz, hogy az FTTA konzorciumnak volt valami blogja, hogy nagyon szép a gép, onnan a kicsi a fenntartási költsége, de a fenntartási költség esetleg iszonyú nagy lehet, azt mondom, és kérdés, hogy ez mennyire helytálló, mert hogyha a vízrendben csak egyetlen lézer meghajtó meghal, és az állandóan bevilágít a szálba, akkor mind a 128 előfizető visszirányú csatornája meghal, most azt kifogolni, hogy az melyik, ez istenes feladat. Ez egyik kérdésem. Van egy másik kérdésem, amire Budi ellen vonatkozik, az az OTT jövője, különös tekintettel arra, hogy itt van az Európai Uniós rendelet a hálózat semlegességről. Tehát ott van az az internet hálóz, a véghálózat, a szolgáltatónak nem igazán érdeke. Tehát a Content Delivery Network is megcsinálja az OTT igénybevevő, nagyon az ő érdeke, tovább nem. Köszönjük szépen, ez az üzleti modell a jövőben várhatóan működőképes lesz. Figyelembe véve a hálózatsemlegességként, ahol nincs olyan revizált hálózat, nem személyzált hálózat.
Hát az első kérdésem próbálok. A második az tényleg fel fogja tenni még jobban a kérdés a létet nekem is. Az első megoldás nyilván különböző gyártókat próbálják így kivédeni, de hát a technológia az alatt, tehát hogyha egy nagy teljesítményű lézerrel valaki belevilágít a hálózatba, az ellen sajnos még jelen pillanatban nem tudok róla, hogy ki tudnának védekezni. Tehát ez egy valós probléma lehet. Van Magyarországon ugye több FTTL hálózat, mi nem hallottunk ilyen szándékos vagy nem szándékos cselekményről, nyilván ez lehet meghibásodás is, és lehet szándékosság is. Még precedens is nem volt erre. Ennek valóban utána kellene néznem, hogy most használt eszközökben van-e bármilyen védelem ez ellen, bár megint olyan, mint a villámcsapás, hogy attól függ, hogy mekkora teljesítménnyel világítanak bele, egy darabig biztos, hogy lehet védeni belette, már nem 100%. Úgyhogy ez valóban lehet egy veszélyforrás ezeken a hálózatokon. Ugyanakkor a teljes fenntartási költségekben annyira nem megértek egyet, tehát a meghibásodás esetén a javítási költség az lehet valóban ilyen magas, viszont az üzemeltetési költség az tapasztalatok alapján is jóval alacsonyabb. A normál rendben. Amíg mind baj, ez így világos. Tehát igen, ez lehet egy veszélyforrás. A hálózat semlegesség és a OTT kérdésében szintén csak a jó hiszeműség elve működik jelen pillanatban. Tehát mindenki bízik abban, hogy másik szolgáltató ezt be is tartja, hogy a forgalmat nem tűri, nem blokkolja és nem avatkozik bele ezekben a tartalmakban. Nyilván ez háttérben vagy megtörténik, vagy nem. Amiben mi is nézünk, hogy ezt nem tudják ugye megtenni a szolgáltatók, mert egyre több ilyen OTT-s megoldás jön be a képbe, mi alapján tűrik ki a forgalmat. Ugye mindig vannak okosságok, mindig ki tudnak találni mindenre megoldást, főleg a pénzről és üzletről van szó. Jelen pillanatban még nem tapasztaljuk azt, hogy ebbe akkor a költséget megtettek volna, hogy kimondottan akadályozzák egy ilyen rendszernek a működését. Külföldön sem, pedig ott a Netflix elég jól megtépázza a kábel TV szolgáltatókat és az IPTV szolgáltatókat. Hát bízunk benne, hogy ezt kis hazánkba sem fogják máshogy gondolni, bár le kell valahol kopogjam, de igen, tehát ez szintén egy olyan kérdés, amit nem tudunk megmondani, hogy ön is mondta, nehéz a jövőbe látni, csak bízni tudunk abba, hogy a szolgáltatók ezt korrektan fogják kezelni. Sajnos én csak a technikai részéről tudok nyilatkozni.
És igen, még egy kérdésem, elhangzott itt ez a HLS-nak a kormányzási kettő kiszentelésével, mi a helyzet ezeknek a protokolloknak? Szabadon, ahogy kell
szólni. A különböző implementációja válogatja. Tehát alapvetően a HLS protokollja az adott, a Vettelnek a HLS protokollja az üzem független, tehát azt felhasználhatja mindenki szabadon a ilyen jellegű tartalom továbbításra. A Microsoft Teams-el technológiai, gyakorlatilag azt kell mondjam, bocsánat, technológiai mindegyik üzenséget, nem mindegyiket lehet használni, viszont jellemzően a tartalom titkosítás oldalán kerül be a nagyköltség egy ilyen rendszerbe. HLS-nél megint előről kell kezdjem, mert nem voltam teljesen pontos. HLS-nél vannak ingyenes megoldások is, viszont akkor a legjellemzőbb ilyen titkosítási formák, a Tecnomédia vagy a Verimatic, ezek mind a VPN világból érkezett titkosítási VRM szolgáltatók. Költségében nézve ő talán a legkisebb költsége egy VRM rendszerek, viszont a Q-streamingnek a titkosítására a Microsoft Playerit szoktak használni. Jelenleg az keményen is rendszeres. Tehát a Microsoft Playerit is a legkomolyabb olyan tartalomvédelem, amit a nagy Hollywoodi stúdiók elfogadnak, viszont különböző esemény alapú licencelése van egy ilyen Playerit rendszernek. Gondolok arra, hogy elindítok egy olyan lejátszó alkalmazást, ami Playerit licencel rendelkezik, X dollárt rendet be kell fizetni a szolgáltatónak. Lejátszást indítok szintén, tehát az esemény vezérelt licencelése van egy ilyen rendszernek, míg a többi megvalósításnál a PRM az egy egyszerű beruházási díjjal mérhető. A Valóban HTTP Dynamic Streaming az egy olyan technológia, amit egyre kevesebben használnak, lehet, hogy ki is fog vetni, erről nem is nagyon sokat tudok mondani, de egyre jobban elterjed az lentegzes, ami próbál egy kicsit gyártófüggetlen szempontból, és ha jól tudom, valamelyik szakadásnak a specifikációja, ott szintén egy ingyenes DRM kapcsolatot próbálnak elvezetni ebben a rendszerben, viszont a testnek a specifikációja már fizetős. Tehát most viszont máshol tettek bele a rendszerben egy költséget. Csak maguknak aztán a technológiáknak az esküvéve a megoldása ingyenes, de valahol mindig bele csempésznek valamilyen fizetni.
Nagyon tetszett kérdés minket, akkor nagyon köszönjük másoknak igen értékes előadását, és akkor viszontlátásra vannak a másoknak.
Hát, és azonban.
Igen.